Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Színház.
Megnyugtató, ha az ember szülei évtizedek után is békében, szeretetben élnek együtt, szinte egyszerre lélegeznek, ismerik egymás minden mozdulatát, fel vannak készülve minden sóhajra, horkolásra vagy tüsszentésre. Most új otthonban kezdenek új életet, hiszen a gyerekek felnőttek, kirepültek, élik a saját életüket. Vagy ez mégsem ilyen gömbölyű? Lehet, hogy ők is ugyanolyanok, mint bárki. Tele beteljesítetlen tervekkel, viszonzatlan érzésekkel, vagy épp eltitkolt frusztrációkkal. A mama bedobja a bombát, kezdődhet a rom eltakarítás. Beszólt Tony díjra jelölt darabja megértéssel és humorral beszél a szeretet vad, kiszámíthatatlan és sosem hulló természetéről. Ez az előadás a Válaszfalak, ami a Belvárosi Színházban látható az Orlai produkció jóvoltából. A házaspár főszerepeiben, akiknek megváltozik az élete, Kern András és Hernádi Judit, a házaspár életében keletkező feszültséget pedig hirtelen megjelenő gyerekeik próbálják megakadályozni. Az előadásban szerepel Pataki Ferenc, Dékány Barnabás, Krisnik Petra, Rohonyi Barnabás és Pere Martoni Krisztina. Egyik gyermeküket, aki úgymond próbált testvéreivel együtt a váló felek közé férkőzni és meggátolni ezt a döntést, korábban Nagy Dániel Viktor alakította Brian szerepében, azonban most Dékány Barnabás vette át. Január 13-án volt az első megváltozott felállás a Válaszfalakból, ennek részleteiről és a szerepátvételről Dékány Barnabással beszélgettem. Ugye ez egy olyan történet, ahol egy idős házas pár mindennapinak tűnő életébe hát azért beférkőznek bizonyos konfliktusok, és aztán ez elfajul egészen akár szélsőségesnek is mondható helyzetekig, amit ugye a gyerekek is próbálnak menet közben megakadályozni, és az egyik gyerek, akit alakítasz. Változott-e a tavalyi bemutató óta esetleg, illetve milyennek éled meg ezt a karaktert?
Hát én nagyon szeretem játszani, szerintem jól működő konfliktusok vannak benne, tehát szerintem egy hiteles családot lehet látni. Régóta lappangó problémák robbannak ki azáltal, hogy a szülők már a nagykorú gyerekeknek a szülei egyszer csak bejelentik, hogy el akarnak válni, ezzel kezdődik az előadás, és akkor ennek hatására mindenféle konfliktus kirobban. Szerintem nagyon élvezetes, egyrészt egy jól működő végjáték, másrészt pedig szerintem közben a karakterek is húsfért figurák.
És ez volt a kérdésemnek a másik része, hogy változott-e valamiben a te karaktered a bemutatóhoz képest, illetve tudtál esetleg azonosulni vele?
Hát igen, az változott, hogy ugye én játszom, és nem a Nagy Dani, tehát ez nyilván magával hoz egy csomó mindent. Másmilyen emberek vagyunk, és máshogy is oldjuk meg a darabban lévő helyzeteket. Én is igyekeztem átfogalmazni a dolgokat, vagy hát inkább azt mondom, hogy megfogalmazni a dolgokat, szóval, hogy nyilván így megnéztem szerepátvételkor a mozgást, meg hogy nagy vonalakban miről van szó, és aztán igyekeztem minél inkább így a saját személyiségemből megoldani a szerepet.
És hogyan állsz magához a történethez? Mennyire áll esetleg közel hozzád, vagy maga ez a vígjáték műfaj mennyire közel álló hozzád?
Hát alapvetően szerintem, amiről szól a darab, tehát ezek a családon belüli konfliktusok, ezeknek így a elhallgatása, kirobbanása, ez szerintem olyan, amihez én nem is tudom, hogy ki ne tudna ez a problémához kötődni, vagy ez kinek ne lenne ismerős, tehát nyilván ez nekem is. Mondják, hogy vígjátékot nehezebb játszani, mint drámát, tehát hogy nevettetni a legnehezebb, mert ehhez kell egy könnyedség, és nyilván minden színész izgul, lámpalázas, és közben ezt a lazaságot megtalálni, az egy kihívás mindig vígjátéknál. Nekem most itt ebben a helyzetben az volt a szerencsém, hogy én ugye átvettem a szerepet, tehát már mindenki oldott volt körülöttem, és ez rám is hatott vissza, tehát rögtön egy ilyen működő légkörbe léptem be.
Jól telt ennek fényében a közös munka a színésztársakkal?
Nagyon jól telt, igen. Nagyon sokat segítettek, nyitottak voltak, úgyhogy igen, abszolút csak pozitívat tudok erről a részéről mondani a dolognak.
Szabó Máté rendező instrukciója mi volt Brian szerepével? ezzel kapcsolatban? Milyennek szeretnél látni?
Nagyon sok mindent mondott. Nem volt sok próbánk, ilyen helyzetben nem szokott sok próba lenni. Ahhoz képest még egyébként jól jártam. Tehát volt, azt hiszem, hogy minden jelenetet egyszer meg tudtunk nézni összpróba előtt, külön-külön. Hát a Máté ő nem kimért, tehát ő sorozott instrukciókkal, amik nagyon sokat segítettek, tehát rögtön elhelyezték jó mélyen ezt a figurát. Nagyon segítőkész volt a Máté, még így a jóval így a kötelező körök felett nagyon érzékenyen figyelte, hogy mit csinálok, és nagyon segítőkészen instruált abba az irányba, amerre mentem. Még akkor is, hogy ez különbözött attól, ahogy a Dani csinálta előttem.
Hogy látod esetleg az előadással, vagy a karaktereddel kapcsolatban, mi eddig a legnagyobb feladat, amit kitűznél magad elé? Van-e egyáltalán ilyen?
Péntek 13-án én akkor ugrottam, vagy akkor vettem át a szerepet, és azon az előadáson én azt tűztem ki célul, hogy ne legyen hiba, szóval, hogy senkivel ne szúrja ki a kollégáim közül. Most meg talán azt tűzném ki a következő előadása célnak, hogy most már ez a része, ezen a részén nem kell talán izgulni. Nyilván előtte még átnézem jó sokszor a szöveget, de már egyébként az első alkalommal azt éreztem, hogy egy ilyen oldott állapotban tudok játszani, és hogy tényleg tudok játszani. Mert a nézők is rögtön vették az előadást, ugye mindenki más már hát nyerekben volt, hogy úgy mondjam, a szerepükkel kapcsolatban, szóval ez így rám is visszahatott, és akkor most én ezzel az ilyen oldott állapottal szörfölnék már tovább, hogy minél inkább működjön a vígjáték.
Az elmúlt percekben Dékány Barnabással beszélgettem a Válaszfalak című előadásról, ami a Belvárosi Színházban látható, legközelebb február 4-én, majd március 1-én, 11-én és 22-én.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Egy kórházban tér magához Marina Di Natale, és döbbenten látja, hogy a haját leborotválták, a fején húzódó vörös sepphely pedig azt jelzi, hogy komoly műtéten esett át. Elmondják neki, hogy balesetet szenvedett, és rövidesen világossá válik számára, hogy nem csak az egészsége, hanem az egész élete összeomlott. Majdnem a nulláról kell kezdenie, de nem adja fel. Gyógyulása után egy festői tengerparti városkába költözik a kislányával, megszületik a terve egy saját pékségről, de kisemmizve, egyedül hogyan is kezdhetne vállalkozásba. Erkelényi Angelika új regénye egy rendkívül erős, kitartó nőről szól, de vajon miért kapott ez az új regény, a Manna Marina, ilyen főszereplőt? Arról kérdezem az írót.
Mindenképpen egy olyan nőről akartam írni, aki nagyjából a nulláról áll föl. Ez nem annyira meglepő az én esetemben, mert velem ez nem egyszer fordult elő, bár teljesen más helyzetből, tehát azt hozzáteszem, hogy nekem nem volt ilyen házasságom, tehát nem volt egy ilyen férj a tarsolyomban.
Aki mérhetetlenül viszont vagyonos?
Az se, meg olyan se volt, aki narcisztikus, tehát nem ez volt a lényege tulajdonképpen, a lényeg az volt, hogy ez a nő, ez a nulláról tudjon kezdeni. És ehhez el kellett veszítenie a szerelmet, el kellett veszítenie az anyagi hátteret, mindent el kell, sőt az egészségét is. Na most az a része, ami ugye az egészséggel kapcsolatos, az nagyon erősen a saját tapasztalataimból táplálkozik. Ugyan nem esett a fejemre soha se tégla, se vakolat, és nem volt agysérülésem, de ugye mivel daganatos beteg vagyok, ezért pontosan tudom, hogy milyen küzdelemmel jár az, hogyha az embernek egy nagyon komoly erős betegségből kell felállnia.
Ebben a történetben az a nagyon kemény helyzet áll ezelőtt a nő előtt, hogy a férje és annak az anyja szeretné őt kisemmizni, egy óriási vagyon van ott, abban a családban, és Marinának a lányával együtt kell új életet kezdeni, úgyhogy egyébként nem hagyják őt békén. Még menekülni is kell, mind a mellett, hogy ebből a egy hónapig tartó szinte félhalott állapotból, ami a műtéte és a balesete után volt, kellene újra talpra állnia. Mi ad neki erőt?
Ő már élt korábban, ugye a házassága előtt élt már egyszerű életet, tehát különösebb anyagi biztonság vagy gazdagság nélkül. Ő azzal tisztában van, hogy meg kell dolgozni a pénzért, és innentől kezdve neki ez már nem okozott akkora problémát. Sokkal nagyobb problémát okozott számára az, hogy ezt a lánya, aki viszont beleszületett a gazdagságba, ő hogy fogja ezt feldolgozni, és hogyan tudja elfogadni azt a fajta más életet, amit ő most kínál neki. Mert megvolt a lehetősége a gyereknek, hogy ott maradjon a nagyon gazdag apjánál és nagyanyjánál, akiktől szeretetet igazából, odafigyelést igazából nem kapott, vagy megy a tulajdonképpen kisemmizett anyjával a teljesen bizonytalanba, és egy olyan helyre, ahol nincsenek barátai, ahol egy kis szobában lakik, tehát nincs meg az a háttér, amit megszokott. De a másik része a dolognak pedig az, hogy azt szerettem volna megmutatni, hogy egy ember, hogyha olyan családból érkezik, ahol megszokott az, hogy az egyik szülő elnyomja a másikat, akkor ő maga is képes teljesen természetesnek venni egy ilyen kapcsolatot a saját párkapcsolatában. És ő belekerül egy olyan kapcsolatba, ahol szintén elnyomás van, tehát őt nyomja el a férje.
Mint a föl se tűnne neki egy darabig, igen.
És el nem tűnik neki, és ő boldog ebben a kapcsolatban, azt hiszi, hogy ez van, ez a jó. Tehát ő ezt nem is gondolkodik azon, amíg ebben a kapcsolatban van, és amíg rá nem ébred arra, hogy semmibe veszik, hogy őt semmibe veszik.
Ráadásul a legesendőbb és a legkiszolgáltatottabb állapotában hagyják magára őt, vagy húzzák ki alul a talajt, mert hát épp fölépül új munkát találni, új életet kezdeni, borzasztóan nehéz.
Azért az embert a kényszer nagyon sok mindenre megtanítja. És hát ugye nem csak a kényszer szülte ezt az erőt, hanem az anyaság. Mert egy anya a gyerekéért konkrétan bármire képes, bármire. Legalábbis azok az anyák, akiket én ismerek, meg amilyen én vagyok. Tehát az én esetemben is ilyen ez, hogy nem attól féltem, amikor megtudtam a diagnózist, hogy meghalok. Attól féltem, hogy a lányom ezt hogy éli meg. Egyszerűen az feldolgozhatatlan volt számomra, hogy a lányom mit érezne. Na most ez Marina esetében hasonlóképpen van, hogy ha saját magáért nem is szedné össze magát, a gyerekéért muszáj neki. Úgyhogy próbáltam ezt átvinni. Tehát ezért mondom azt, hogy folyamatos a párhuzam az életem és a könyv között, csak éppen, hát sajnos én még nem találkoztam egy Domenikóval.
Akinek egyébként nem volt könnyű dolga ennek a férfinek, aki messziről figyelte először ezt az újrakezdést, meg egyáltalán Marinát, nem volt könnyű dolga, hogy újra bizalmába engedjen bárkit is ez a nő.
Persze, egyrészt ez azért sem, mert ugye elbánt vele az élet, másrészt meg nagyon rossz híre volt ennek a férfinak, és ugye a rossz hír az, hogy ez a férfi a férjének, a narcisztikus férjének, aki így kiszúrt vele, ennek a testvére, tehát ez azért halmozott hátrányos helyzet.
Gondolkodtam rajta, amíg olvastam a könyvedet, hogy miért egy ilyen pékségbe vitted Marinát, tehát miért innen álltalpra. Másrészt pedig azon gondolkodtam, hogy milyen érdekesen hagytad, hogy a tehetsége megmutatkozzon, amire nem volt az előző években a férje mellett lehetőség, hogy bármiről megmutassa, hogy ő ért hozzá, kiderül, hogy képességes és tud működtetni egy üzletet.
Olyan sokan vannak így. Most nem olyan régen mondta nekem a 12 éves gyerekem, mikor megkérdeztem tőle, hogy eldöntötted már, hogy mi szeretnél lenni. Ez egy ilyen hülye kérdés volt, mert ugye 12 évesen senki nem tudja, hogy mi akar lenni, mond valamit, aztán kész. És akkor azt mondta, hogy azt még nem tudom, anya, de valami olyasmit szeretnék csinálni, amiben jól érzem magam, ami örömmel tölt el. Azt még nem tudja, hogy ez micsoda, de úgy akar dolgozni, ahogyan én. Tehát, hogy boldogság számomra az, hogy én könyveket írhatok, és én ebből élek. Na most annyira sok ember van, annyira sok nő van különösen, aki nem azért dolgozik, mert szereti azt, amit csinál, hanem azért, mert muszáj pénzt keresni. És nagyon sokszor hallom én azt, hogy azért nem váltanak, mert nem mernek váltani. Na most Marina, ugye ő kénytelen volt váltani, tehát neki nem volt más választása, és ha már váltott, akkor már egy olyan dolgot szeretett volna csinálni, ami esetleg gyerekkori álma volt. Ez így beugrott neki akkor, amikor meglátott egy ilyen álláshirdetést, hiszen bármilyen állást elvállalt volna, csak hogy el tudja tartani a gyerekét. Számomra a pékség az egy ilyen nagyon meleg, otthonos közeg. És mivel én nagyon szeretem egyébként a finom péksüteményeket, és van is pékismerősöm, és jártam is a pékségében, ezért akartam egy pékségbe vinni ezt a történetet.
Olaszországba tetted?
Anzióba, ahol szintén jártam. És teljesen elbűvölt az a város, és az az étterem, amiről írtam, az valóban létezik, ahol a lányával eszegettek, valóban ott van a tengerparton, az valóban így néz ki, szóval nagyon sok minden valós ebből a történetből.
Erkelényi Angelikával beszélgettünk Manna Marina című új regényéről, ami, ahogyan a korábbi könyvei is, az Államgyerkiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.